Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, Gimesi Dórával fogok beszélgetni, aki dramaturg, rendező, író, ismerhetik a színdarabjait, ismerhetik a Macska Herceg 9. élete című könyvét, ami ugye az év gyerekkönyve lett, és hát ismerhetik abból a nagyon csodálatos sorozatból, amelyet úgy hívtak, hogy Időfutár, és hát valószínűleg minden idők legjobb, és lehet, hogy a legutolsó hangjátéka volt, éveken át futott a rádióban, megjelent könyvalakban is, és generációk nőttek fel rajta, aztán egyszer csak sajnos vége lett, de hát így van ez mindennel, és itt van a vonalban Dóra, szia-szia!
Szia!
Tulajdonképpen mi lett az Időfutár vége, vagy hogyan lett vége? Mert nem volt emlékeim szerint annak egy ilyen, szóval valahogy nyitott volt a vége, tehát úgy csináltátok, ahogy a nagy profi amerikai sorozatokban, hogy akár folytatni is lehet, de valahogy aztán mégsem folytatódott.
Hát igen, ezt négyen írtuk, Jeli Viktóriával, Vészi Csandrával és Tasnádi Istvánnal, tehát egy írói tímben dolgoztunk.
Egyébként másképp nem is lehet egy ilyet, azért ezt tegyük
másképp
hozzá.
Másképp nem is lehet, pontosan így, ahogy egy profi amerikai sorozat van, tehát írószobát tartottunk fenn.
Ez egy profi amerikai sorozat volt, csak éppen rádiójáték
formában. Csak éppen rádiójáték formában. Nagyon-nagyon szerettük csinálni, 3 évad készült el a Kossuth Rádión, és hát igen, jól érzed, volt igény arra, hogy folytassuk, illetve mi magunk is nagyon szerettük volna folytatni, de aztán történt egy váltás a rádió szemléletében, és csak azt mondták nekünk, hogy nem lesz 4. évad. A könyvet viszont továbbírtuk.
Azt továbbírtátok végül is? Na.
Igen, mivel hogy voltak még bennünk történetek, ezért aztán a könyvnek az első 6 kötete fedi le a rádiójáték első 3 évadát, és vagyis hát a rádiójáték 3 évadát, és utána még született 2 kötet, egy 7., 8., ami hát a 4. évad lett volna tulajdonképpen, ami már egy új kaland, illetve még egy spin-off is született Vészi Csandra tollából, aki pedig a szegedi boszorkányüldözésekről írt egy külön kötetet, amiben már nem az összes szereplő szerepel, hanem a Tekla nevű szereplőt követi. És most egy ilyen terv van, hogy mindannyian írunk egy-egy önálló könyvet is még mellé.
Hát, ez nagyon izgalmasan hangzik, és remélem, hogy olyan terv is van, hogy az HBO, meg a Netflix, meg hasonló nagy streaming szolgáltatók összekapargatják azokat a dollárocskákat, amik ahhoz kellenek, hogy ebből valóban megvalósuljon egy egész estés film, vagy egy ilyen nagyon sok részes sorozat. Minden esetre hát iszonyú igény lenne rá, hiánypótló lenne, meg úgy nemzetközi szinten is, tehát szerintem ez megállná a helyét. Fantasztikus teljesítmény volt. Én életem során több formációba találkoztam vele, tehát egyrészt, mint rádióhallgató a kocsiban, aztán a gyerekeim hallgatták, aztán olvastam nekik is, és ilyen különböző szegmenseit ragadta meg ennek a szagának, tehát ez is kicsit olyan, mint a Star Wars, hogy azért nehéz ezt úgy az elején elkezdeni és végigvinni, hanem úgy bele is lehet kapni, már remélem, hogy nem mondok valami rosszat. Na mindegy, ez egy fantasztikus történet volt, de kanyarodjunk újabb fantasztikus történetek felé, hiszen azért te az utóbbi időben a Báb Színház környékén fordulsz elő, egész pontosan ugye dramaturg vagy, meg irodalmi vezető, és ez két olyan dolog, amiről tulajdonképpen az emberek nem nagyon tudják, hogy micsoda, hát az irodalmi vezető az egészen misztikusan hangzik, de legyünk őszinték, hogy a dramaturgra is mindenki úgy bólogat, de hogy tulajdonképpen mit is csinál egy dramaturg, hát a Báb Színház közönségének a jelentős részét kitevő gyerekek szerintem egyáltalán nem tudják, de a felnőttek se nagyon. Elmondod egy pár szóban, hogy mi is a te dolgod, amikor éppen dramaturg vagy, és nem író?
Egy dramaturg kolléganőm kisfiának volt egy nagyszerű megfogalmazása erre, hogy mi is a dramaturg. Akkor megkérdezték, hogy édesanyád mivel foglalkozik. Akkor azt mondta, hogy anya a rendezőkkel ül a kocsmában éjszaka. Ez nagyon-nagyon szellemes, és mondanám,
nagyon pontos.
Hogy nem igaz, de igazából az a helyzet, hogy ez egy tény, hogy a dramaturg a rendező legjobb barátja.
Igen.
És az a dramaturg feladata a színházban mindig és elsősorban, hogy azzal a szöveggel foglalkozzon, ami színpadra kerül. Egy ilyen szöveggel nyilván sokféleképp lehet foglalkozni, ha már egy létező színdarab kerül színpadra, akkor abból húzni kell, esetleg hozzátenni, más fordításból hozzátoldani, különböző fordításokat akár összemixelni, vagy csak kiválasztani, hogy melyiket szeretné az ember. Tehát van egy ilyen része is, de akár az is a dramaturg feladata lehet, hogy egy teljesen új színdarabot írni, például egy prózai műből. A Bábszínházban én például nagyon-nagyon sokszor ezt csinálom, hogy meséket veszek alapul, és ebből adaptációkat készítek, és így születnek meg ezek a szövegek. Ez a dramaturg feladata, mielőtt elkezdődik a próbafolyamat, hogy létrehozza tulajdonképpen a szövegkönyvet. Amikor pedig elkezdünk dolgozni egy előadáson, akkor a dramaturg tényleg ott ül a rendező mellett, nagyon-nagyon sok próbán, leginkább a próba folyamat elején, illetve az utolsó harmadában, általában mindenbe belebeszél, és a rendező összes problémáját meghallgatja.
De a kezére is csap időnként, nem?
Türelmével végig gondolja, a kezére is csap, hogyha nagy marhaságot gondol. Tehát igen, azt is szokták mondani, hogy a dramaturg a rendező józan esze, tehát ilyen jó fajta jelzéket szoktunk, jobbikénye, ilyeneket szoktunk megkapni, igen. Tehát az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon szoros alkotó folyamat egy rendező és egy dramaturg között.
Említetted azt, hogy amikor nem színpadi szöveget alkalmaztok színpadra, nyilván ez bizonyos szempontból a legizgalmasabb, meg ugyanakkor a legnagyobb kihívást is jelenti. A másik oldalról talán kicsit brutális is, hiszen mindig akkor nagyon sok fontos dolgot le kell csapkodni, amit nem lehet egy színházban vagy színpadon bemutatni. És van nektek egy darabotok, amit márciusban fogtok bemutatni, ez a Krabat a fekete malomban, ami egy világsikerű német nyelvű könyv, és azt gondolom, hogy sokan találkoztak vele magyar fordításban is, és ha jól tudom, ezt ti vittétek először színpadra, tehát hogy ez színházi formában ez nem volt még meg.
Külföldön sok színházi bemutatója volt már, itt Magyarországon pedig volt egy színházi nevelési produkció, amiben felhasználták ezt a történetet, de így, hogy egy nagy színpadi, sőt ráadásul bábszínházi bemutató, ami nem interaktív, tehát nem egy ilyen nevelési célzatú dolog, hanem tényleg egy ilyen egész estés előadásként nálunk kerül először színre ez a történet. És valóban ez egy nagyon népszerű német ifjúsági regény, Ottfried Preußler Krabat a Fekete Malomban című könyve alapján született. Itt Hegymegi Máté a rendező, Kali Ágnes készítette a színpadi átiratot.
Az eredeti könyvből.
Az eredeti könyvből, és igen, nagyon izgalmasat kérdeztél, illetve nagyon jó helyen kapirgáltál, amikor azt kezdted boncolgatni, hogy ez egy mennyire nehéz feladat, hogy le kell csapkodni egy csomó mindent egy regényhez képest, egy színdarabban, nagyon sok mindent kell sűríteni. Itt most a rendezőnek és az adaptálónak is óriási feladata volt az, hogy ez egy nagyon szerteágazó regény, egy nagyon sok minden történik benne, sok-sok évet ölel fel a regénynek a története, és hogy ezt úgy sűríteni, hogy egy két felvonásos ifjúsági előadásba beleférjen, ez egy óriási kihívás volt.
Hát, nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan várják, mint ahogy van egy másik dolog is, aminek tulajdonképpen, hát őszinte leszek, kicsit unalmas a címe, de hogyha valaki elolvassa, hogy mit is rejt ez a cím, hát akkor leesik az álla, ugyanis írtál te egy hamupipőkét, erre mondtam, hogy unalmas a cím, valljuk be. Ennek ugye májusban lesz a bemutatója, és te, hát én úgy képzeltem el a leírás alapján, mint egy ilyen mi az, aki mangát, megmondom őszintén, mert hogy a mi az, akihoz hasonlóan te is visszaröpítetted a 19. századba, vagy előre röpítetted, mert igen, tulajdonképpen előre hoztad korábbi maga az eredeti történet, de hogy egy ilyen 19. századi reformkori köntösbe raktad bele hófehérkét, és vannak benne hajós kapitányok, és ilyen Verne Gyulai steampunk környezetet képzeltem én, de hát nem tudom, hogy valójában, hogy álmodtátok ezt színpadra, de mesélj akkor erről, kérlek, egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy ehhez a, hát valljuk be, unalmas sztorihoz nyúlj.
Hát igen, a hamupipők egy nagyon-nagyon gyakran felhasznált, és nagyon sok
Igen, bocsánat, nem igaz, hogy unalmas, nem igaz, hogy unalmas, ez nem, tehát tulajdonképpen
nem
egy ősi
igaz,
történetről van
ismeri.
Szó. Igen, egy kicsit le van rágva. Tehát valószínűleg gyerekeket nehéz vele lázba hozni, hogy erre megyünk el most a bábszínházba.
Hogy akkor most tud-e nekünk újat mutatni
igen.
A hamupipőke? Na hát pont ez az a dolog, ami minket nagyon izgatott. Puti Ágnes rendezővel azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehet a hamupipőke, ami tényleg mindenki ismer, nincs olyan gyerek szerintem a világon, aki nem találkozott ezzel a történettel még semmilyen formában, hogy egyrészt hogy lehet új rétegeit megmutatni ennek a történetnek, másrészt, hogy hogyan tehetjük egy kicsit izgalmasabbá ezt a főszereplőt, akiről hát szerintem mindenkinek van egy olyan képe, hogy hát szegényt ugye folyamatosan csak bántják, aztán a végén egyszer csak elmegy a bár, és aztán minden jó lesz, de hogy mégis tud ez érvényes lenni a 21. században.
Igen.
És arra jutottunk, hogy ez tulajdonképpen egy női öntudatra ébredés történet,
aha.
Aminek innentől már a korai feminizmushoz is köze van, és köze lehet.
És ó, milyen igen. Aktuális ez most napjainkban.
És bizony, nagyon is aktuális. És tulajdonképpen a hamupipőke egy egészen erős női karakter, mert az egy dolog, hogy ő ugye a mostohájától és a mostoha testvéreitől egy folyamatos bántást kap, viszont amikor utána olvastunk annak a mesetudományban, hogy ez pontosan mit is jelent például az, hogy neki szét kell válogatni a lencsét,
aha.
Akkor azt találtuk, hogy ez annak a szimbóluma, hogy meg kell tanulnia elválasztani a fontosat a nem fontostól. Uh-huh. Meg kell tanulnia azt, hogy az életében úgy tegyen rendet tulajdonképpen, hogy mi az, amit tovább akar vinni a jövőjébe, és mi az, amit el akar engedni, mi az, amivel nem akar többet foglalkozni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen felemelkedés, felnőtté válás, nővé válás, öntudatos nővé válásnak a története ez. És amikor erről gondolkoztunk, hogy ez milyen kor áll ennek jól, hát akkor pont erre jutottunk, hogy azért egy ilyen korai szüfrazsett
nyilván, igen,
jelleg
igen.
Fog ennek jól állni, illetve az, hogyha ez tényleg egy olyan történet, ahol egyrészt a mosta és a mosta testvérek alakjában megismerünk egy ilyen nagyon hagyományos női képet annak minden áskálódásával is, vagy nagyon sok rossz tulajdonsággal, amit mondjuk nem tudom, a látszathoz társít az ember, és ez megint csak nagyon aktuális az Instagram korában, amikor azt gondoljuk, hogy az a fontos, hogy nézünk ki, és hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ez a cipő jó-e ránk, hogyha úgy tűnik, hogy jó ránk, akkor az már jó. És ehhez képest meg mit jelent az, hogy igazából belülről változik az ember, vagy belülről dönt el valamit, vagy értékes mindaz, ami belül van. És így épült fel aztán egy olyan történet, ami tulajdonképpen köthető egy ilyen mesebeli 19. századhoz, ahol különböző találmányok vannak, ahol, és akkor itt jön be a dolognak a technikai megvalósítása, ugyanis nagyon sokszor fogunk árnyátékot használni ebben az előadásban, ami hát a villamos energia korai korszakához nagyon-nagyon szépen köthető. És ebből a szempontból tényleg valamiféle ilyen steampunk vonal is egy kicsit bejön ebbe, hát hiszen a technikát használják arra, hogy különböző csodákat hozzanak létre majd a színészek, és hát lesznek ebben tényleg hajók, kalózok, mindenféle képzeletjáték, ugyanis ezt a hamupipőkét mi úgy képzeljük Kuti Ágival, hogy ő egy nagyon gazdag képzeletű lány, aki nagyon sokat olvas. Tényleg nyilván mit olvas, Vernét olvas, hát persze. Nagyon kalandvágyó belülről, de hát ezt a kalandvágyat kell aztán neki megtalálni a magába, és aztán kiteljesíteni. Tehát ez egy ilyen kiteljesedés történet, ami szerintem nagyon-nagyon aktuális most.
Hát, az biztos, és nagyon izgalmasan is hangzik. Ez lesz akkor májusban. Ezek szerint akkor nem kezdtétek el még próbálni, de a szereposztás, meg a rendező, meg mindenki megvan.
Így van, illetve hát most éppen nagyon erősen dolgozunk még a rendezővel, a tervezővel, Mihács Gáborral, illetve a zeneszerzővel, Pirisi Lászlóval. A szövegkönyvön, a zenéken, azon, hogy a látványon, hogy minden minden remek legyen, mire elkezdjük próbálni. Március 11-én kezdjük a próbákat, tehát a kravat bemutatója után.
Aha. Na, hát akkor zajlik az élet nálatok. Te, Dóri, és ennyi meló mellett van időt saját dolgokat írni? Úgy értem, hogy esetleg újabb gyerekkönyvet? Vagy nem gyerekkönyvet?
Hát mindig próbálok azért időt szakítani erre, meg igényem is van rá, úgyhogy most éppen befejeztem egy kéziratot, amit Rófus Inga fog rajzolni, illetve
aha,
már rajzolja is.
De jó.
Tehát már az illusztrálás folyamata zajlik, és ez a Pagonynál fog megjelenni, és ez tulajdonképpen egy városligeti történet lesz, ahol 4 generáción keresztül ránézünk a Városliget elmúlt 150 évére.
Aha. És akkor ez korosztályilag kinek céloztad be? Úgy mindenkinek?
Hát ilyen családi könyvnek,
aha,
gondolom én ezt, mivel hogy tényleg a dédnagymamától a mostani kortárs kislányig tulajdonképpen mindenki megjelenik benne, tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan, amit családilag nagyon jó lehet forgatni, meg mellé lehet majd tenni minden családnak a saját budapesti, vagy nem budapesti 20. századi történeteit is, hogy melyik családban hogy zajlottak mondjuk azok a történelmi fordulópontok, amik ebben a könyvben is meg fognak jelenni. Úgyhogy szerintem ilyen családi forgatásra lesz a legjobb, de hát ilyen iskoláskortól nyilván egyedül is olvasható.
Nagyon izgalmas. És ezt valami fajta felkérésre írtad, vagy honnan jött az ötlet, hogy pont a ligettel foglalkozz?
Hát én Zuglóban élek,
aha,
és minden nap átmegyek
ez mindent megmagyaráz.
A ligetten, úgyhogy ez mindent megmagyaráz, holott nem itt születtem, én Szegedről származom, de abszolút egy ilyen második otthonom lett a liget és környéke. Úgyhogy meg az egy nagyon jó csomópont szerintem
hát
Budapest történelmében, és nagyon sok-sok izgalmas dolog történt, tényleg a világkiállítástól kezdve a háborús időkön át, akár a 80-as évekbeli május 1-ig, tehát nagyon, nagyon izgalmasan lehet megfogni, hogyha ránézünk erre a helyre különböző időpillanatokban.
Na jó, hát akkor izgatottan várjuk ezt is, mint ahogy várjuk a Krabatot, amit ugye március 2-án mutattok be, és hát nagyon izgalmas videók jelentek meg a Bábszínház oldalán különböző fenyegető fekete hollókkal.
Nagyon-nagyon szép lesz a világa, nagyon szép lesz, és lenyűgöző, és nagyon sok varázslat lesz benne.
Na hát erre mindenképpen menni kell, ahogy hát a hamupipőke, ahogy elmondtad, tehát azt meg el se lehet képzelni, úgyhogy az a következő nagy dobás lesz. Dóri, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sok sikert kívánok mind az előadásokhoz, mind a könyvekhez, és azért időről időre majd gyere el és mesélj azokról a dolgokról, amik itt történnek. Részint a Bábszínház, részint a te saját házatája környékén, meg ahogy mondtad, hogy az időfutárral is vannak fejlemények, hát arra is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan kíváncsiak, úgyhogy kérlek, majd számolj be ezekről.
Köszönöm szépen. És köszönöm szépen a meghívást, és mindenki jöjjön Bábszínházba.
Gímesi Dórának nagyon szépen köszönöm, szervusz!
Hello, szervusz!